Évedben. Mit akarsz, hogy tegyek?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elkészülő fejlesztéseknek köszönhetően 5 órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig a Kárpátok lábáig tartó út, mondta el a miniszterelnök a Békés Csaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztés átadó ünnepségén. Orbán Viktor kifejtette, idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békésvár megyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt van az M47-es autóút Békés Csaba Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok Kisújszállás között egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a ma is 4 sávval érhető el. A most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között. A román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt, ismertette. Az új gyáraknak köszönhetően 50 ezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön, mondta el a kormányfő. Emlékeztetett, a kabinet 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárdos beruházással hoz létre gyárat, és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békés Csabán. Hozzáfűzte, az Airbus itt van már Gyulán, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes gyárat, még Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW gyárát. Magyarország az Európai Uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e-heti ENSZ közgyűlést, hanem a békeügyének előmozdítására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy. A tárcavezető világossá tette, az energiaellátás kérdése nem politikai, ideológiai kérdés, hanem egyszerűen fizikai, és világossá tette azt is, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is, és a világ valamennyi országa biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást. Közép-Európa biztonsága egy és oszthatatlan, és csak összefogva lehet sikeresen szembenézni a kor kihívásaival, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf Pozsonyban a nyugat-balkáni országokkal közösen tartott közép-európai védelmi együttműködés ülését követően. A honvédelmi miniszter elmondta, Magyarország teljes szolidaritással áll az érintett szövetségesei mellett. Ezek az esetek is rávilágítanak arra, hogy az eszkaláció milyen súlyos kockázatokat hordoz, ezért kell minden erőnkkel támogatnunk az amerikai béketörekvéseket, tette hozzá. Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésre, jelentette ki Thomas Regner, az Európai Bizottság szóvivője. A találkozó 7 uniós tagállam, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. Paul Johnson svéd védelmi miniszter arra figyelmeztetett, le fogják lőni az ország légterét megsértő orosz repülőgépeket. Hasonlóan nyilatkozott korábban a lengyel miniszterelnök és külügyminiszter is. Az Európai Parlament jogi bizottsága a zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Magyar Péter a Tisza párt EP képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket. Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán a képviselők közül 7 támogatta a kezdeményezést, 18 viszont a fenntartás mellett foglalt állást, írta meg a Euroaktív és a Politico is. Szégyen, gyalázat, ilyen a rendszerváltás óta nem volt, Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere, írt a reagálásában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péteren kívül még a DK-s Dobrev Klára, valamint az olasz szélső baloldali EP képviselő Ilaria Salis mentelmi jogáról is döntöttek. A politikai erőszak terjedés elleni fellépésről nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. A dokumentum felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5%. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem, ez megfelel az elemzői várakozásoknak. A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, mondta a jegybank elnök az ülés után. Nem változtatott az előretekintő iránymutatáson a tanács, amely továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, tudatta Varga Mihály. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap, időszakos eső, zápor, néha zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 21-i száma, a tartalomból. A megújulás útjára lépve. 16 munkacsoportban tanácskoztak a győri egyházmegyei zsinaton. A szakráris művészet a végtelenre mutat. Erdő Péter bíboros prímás megnyitotta a 19. Ars Sacra Fesztivált a Mátyás templomban. Nem vagyunk árvák. Székely János, az MKPK elnöke a moldvai csángókkal ünnepelt Pusztinában. Boldog Bódi Mária Magdolnáról a Balatonon. Beszélgetés a posztulátorokkal a Szent Miklós hajón. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hajdani Józsefné, a 40 nap az életért ima szolgálat koordinátora ismerteti a mozgalom tevékenységét, célkitűzését. Papi Edikó kolléganőm riportját hallják.
Hajdani Józsefné vagyok, Magdi, a 40 nap az életért ima bőjt békés jelenlétnek a budapesti szervezője vagyok. Életvédő tapasztalataimat kamatoztatom ebben az ima szolgálatnak a összefogásában, ami egy nemzetközi kampány része. A világ 671 városában velünk együtt fognak most a következő kampányon imádkozni, annak érdekében, hogy akik az anyaméhben megfogantak, azok meg is születhessenek. És ez egy olyan keresztény összefogás, amiben felekezettől függetlenül képviselhetjük azokat a kis megfogant életeket, amik az édesanyák méhében esetleg válsághelyzetbe kerülve veszélyeztetve vannak, hogy egy terhesség megszakításnak lesznek az áldozatai, és szeretnénk, hogy ez Magyarországon a halál kultúráját építsük tovább ennek a beavatkozásoknak a révén, hanem segítsük a kismamákat abban, hogy a gyerekeiket megtarthassák, és így az életkultúráját tudjuk építeni itt Magyarországon.
Említette, hogy az életvédelem terén szerzett tapasztalatait tudja így kamatoztatni. Melyek ezek, milyen tapasztalatokat szerzett ezen a területen?
Hát az első tapasztalat az az érintettségem, hogy három gyerek megszületése után a házasságom megromlott, és egy paráznak kapcsolatban magam is egyedül maradtam a problémával, és éltem a törvényet a lehetőséggel, hogy a terhesség megszakítást választottam. És több évvel később, egy olyan 6-7 évvel később depressziós lettem, és a gyerekeim nagyon aggódtak értem, és ezt látva úgy láttam, hogy tényleg ezzel most már valamit kezdenem kellene, hogy nem mertek magamra hagyni. Féltek, hogy valami kárt teszek magamba, és akkor elmentem egy depressziós rehabilitációra, és ott sokat segítettek, tehát tudtam, hogy valamit változtatnom kell az életemben, hogy ebből a paráznak kapcsolatból ki kell, hogy szakadjak, hogy egy realizálhatót keresek esetleg, és akkor elhívott egy kedves ismerős, aki már többször hívott a gyülekezetbe, de most egy szeretett vendégségbe hívott, és ott találkoztam Istennel, és társat kerestem, de egy nem kézzelfogható társra találtam Istenben. És amikor a bűnrendezésre sor került, én egy pünkösdi gyülekezetbe találtam Istenre, akkor a bűnrendezésnél szembesültem azzal, hogy minden másra gondoltam, hogy mi lehet a depresszióm oka, de eszembe nem jutott, hogy ez a terhesség megszakítás lehet. De mikor ezt letettem a kereszthez, és testvérek imádkoztak értem, akkor egy olyan mélyről felszakadó sírás tört rám, mint amit azok az anyák hallatnak, amikor a saját gyereküket temetik, és akkor ez jutatott erre a felismerésre, hogy igazából ez volt a probléma, mert valóban sokszor eszembe jutott, hogy hány éves lenne már a gyerek, már mit tudna csinálni, hogy már három gyereket felneveltem, miért is nem választottam, hogy ő legyen, hogy most a három gyerekem már felnőtt, de ő még itt lenne velem, és akkor ezek mind annyira mardostak. Mégsem gondoltam, hogy ez lehet a depresszió oka. És akkor elmentem egy séta az életért rendezvényre, amit ilyen bűnbánati sétának mondtak, és akkor ott javasolt a szervező, hogy ismerkedjek meg jobban az életvédelemmel, és így a Kiáltás az életért egyesületnél tanultam az Istenfélő tanácsadó képzést, ami ilyen válságterhesség esetén hogyan forduljunk empátiával, egy igazi odafordulással a problémás személyekhez, és utána megismertettek engem azzal is, hogy hogyan lehet a terhesség megszakításon átesettekkel a lelki gondozáson nem csak a kegyelmet átadatni, hanem hogy az önvádat is feldolgozni, illetve az el nem gyászolt gyermekvesztés fájdalmát hogyan lehet egy teljes felszabadítással fordítani. Szóval ezek az alapok voltak, és mivel egy életvédő imacsoportnak is a tagja lettem, ott jött Téglási Imre, az Alfa Szövetség vezetője. Ő hozta el Magyarországra ezt a 40 nap az életért imaszolgálatot, ami 2007 óta világszerte egyre több városban kerül megrendezésre. Annak az első eseménynek a koordinátora volt, 40 napon keresztül napi 12 órában imádkoztunk az budapesti Szent István kórház előtt, és megtapasztaltam azt, hogy Isten megsokszorozta az erőmet, hogy munka mellett mégis tudtam ott szolgálni, és még a koordinációban is részt venni, és hogy Isten a semmiből előhívta az embereket, hogy ezt az ima szolgálatot a vállalásunkhoz híven meg tudjuk valósítani. és ez buzdított arra, hogy mivel nem találtam mást, aki ezt újra szervezte volna, az az első csapat túl nagy falatnak gondolta, és nem mert újra belefogni a szervezésbe, de nekem nem volt békességem, nyugalmam benne, és akkor 2021-ben már nyugdíjasként úgy gondoltam, ha esetleg nem jön elég imádkozó, akkor én ott leszek, és nem szólítjuk meg ott az embereket a kórház előtt, mert nem tudjuk ki milyen céllal megy a kórházba, de az imádságos jelenlétünk, az igei pozitív üzenetek, azok lehetőséget adnak az arra járóknak arra, hogy ott ők megszólítsanak minket, hogyha van kérdésük.
Nagyon elgondolkodtató volt, és nagyon megérintő, amit most így tanúságtételül elmondott itt a rádióhallgatók számára. Valóban a Jóisten kegyelmével meg lehet szabadulni a bűntudattól, a depressziótól, attól az önvádtól, hogy mi lett volna, ha nem teszem ezt meg?
Igen, én ezt éltem át. Én vagyok egy ilyen tanúbizonyság, amire vannak mások is természetesen, de azt láttam meg ebben, hogy az ördög iszonyatos, erős kötelékeket rak azokra a személyekre, és nem csak az édesanyákra, akik a terhesség megszakítással érintettek, hiszen annak a gyermeknek lett volna édesapja is, és a hozzátartozók, vagy az ismerősök, akik rábeszélték esetleg a válsághelyzetben levő kismamát, és sőt, sajnos érintettek azok is, akik ezt a beavatkozást el kellett, hogy végezzék. Tehát nem elítélés az, ami ezt kimondatja velem, hanem inkább az, hogy a törvényi kötelezettség miatt a kórházakban kell, hogy legyen ilyen tím, akik ezeket a beavatkozásokat elvégzik, és bár sok orvos és egészségügyi dolgozó élhet a lelkiismereti szabadsággal, az kérdés, hogy a kollektíva ezt ilyen mértékben tudja elhordozni, hogy nem érezzék azt, hogy nekik csak a rossz része maradt. És ezért látom azt fontosnak, hogy őértük is, tehát az egészségügyi dolgozókért is nagyon fontos imádkozni, hogy merjenek ezzel a jogukkal élni, és akár ők is próbáljanak hatást gyakorolni arra, hogy valami fajta változás történjen. Nem mondom, hogy segítene nagy mértékben a törvényi változás, mert a mostani társadalmunk az abortusz fájdalmával annyira át van itatva, mert 1956 óta, amikor Magyarországon legalizálták a terhesség megszakításokat, azóta 6,5 millió honfitársunk lett ennek az áldozata. És azt látjuk, hogy amelyik családban volt már ilyen beavatkozás, az többnyire ismétlődik az a következő generációkban. Tehát a halász szellemiség, amelyik családba beköltözik, az valóban az ige szerinti módon rabol és pusztít. És itt akkor most az is nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem felekezet függő, hogy ki imádkozik ezért, hanem nagyon fontos lenne a megfogant életek megmentése mellett az is, hogy Krisztus teste összeépüljön, hogy a halál szellemiségével vegyük fel a harcot. Jézus Krisztus a kereszten ezt a halált legyőzte, és mi keresztények együtt, különböző felekezetűek vagyunk hivatottak arra, hogy ennek a győzelemnek érvényt szerezzünk ebben a világban, só és világosságként járva. És sokan mondják, hogy de hát én otthon is imádkozhatom. Igen, imádkozhat otthon is, de ha otthon imádkozik, akkor azok, akik válsághelyzetben vannak, azok nem találkoznak velünk, és nem mondhatjuk el nekik, hogy igen, vannak olyan segítségnyújtó szervezetek, akikhez, ha odafordulnak, akkor a gondjaikban, bajaikban a számukra lehetőségként adódó bármelyik bekapaszkodva tudják mégis az életet választani. Nem mi, akik ott imádkozzunk, vagyunk erre mindannyian felkészültek, hangsúlyoznám itt, hogy ez egy imaszolgálat, hanem vannak a honlapunkon is elérhető segítségnyújtó szervezetek, akiket ajánlunk arra, hogy empatikusan, korrektül, felvilágosítva tudjanak az életük ebben a nehéz helyzetében egy körültekintő döntést hozni. Senkire nem erőltetik ezek a szervezetek azt, hogy babát mindenképp megtartsa, hanem csak egy körültekintő lehetőség is vizsgálatot segítenek tartani a számukra.
Kedves hallgatóink, vendégünk Hajdani Józsefné, a 40 nap az életért imaszolgálat koordinátora.
Igaz, hogy most elsősorban arról beszélünk, és az öntanúság tételében is ez szerepelt, hogy milyen sok család érintett, milyen sok édesanya, édesapa, közvetlen hozzátartozó, és hát nyilván egészségügyi dolgozó is, de ezek még mindig azok a számok, vagy azok a mutatók számomra, amelyek azt mutatják meg, hogy ahol már megtörtént az élet elvétele, hogy ők milyen sokan vannak. Fontos az imádság, de nagyon fontos úgy gondolom, hogy prevenciós jelleggel valamilyen formában elérjük a fiatalokat. Erre vonatkozók milyen kezdeményezésük van?
A közreadott életvédő szervezetek, amik egy ilyen segítségnyújtók, dokumentum formában a honlapunkról letölthető. A honlap címe a 40napazéletért.hu. Ezen dolgozik, tehát igen, az életvédelem milyen több területből áll, egyrésztről a felvilágosítás, a segítségnyújtás a bajba jutottaknak, és a harmadik terület az pedig a terhesség megszakításon átesett személyeknek a gyermekvesztés fájdalmának a feldolgoztatása. A felvilágosításra valóban nagyon nagy szükség lenne, és úgy látom, hogy az élet minden területén, tehát kezdve a kisgyerekes családoknál, ahol a legkisebb gyerekeket is kell arra készíteni, hogy mit tegyen akkor, hogyha a fehérneművel elfedett területét valami illetéktelen személy akarja érinteni. Mert hogyha eltitkolja a szülő előtt, hogy vele ilyen történt, akkor a szülő nem tud cselekedni. Tehát, hogy ki kell alakítani egy olyan kommunikációt, hogy ez ne történhessen meg. Hasonló szituációk is iskoláskorban, amikor esetleg valamelyik osztálytárs valamikor megmutat egy olyan pornográf tartalmat, amit egyébként mi nem gondolnánk, hogy a mi gyerekünk számára elérhető, de hát a barátok is mondhatják azt, hogy el nem mond, hogy tőlem. Tudod ezt, vagy tőlem, én mutattam neked, és akkor ha tényleg nem mondja el otthon a gyerek, akkor a szülő megint ki van annak szolgáltatva, hogy nem tud a problémáról, és nem gondolja, hogy intézkedni kellene. És aztán jön a kiskamaszkor, amikor már a nemi hormonok elkezdenek működni, de még a kellő felelősségtudat, az még nincs ehhez kialakulva, párosítva. Több olyan szervezet is van, például a boldogságkeresők.hu oldalon is van egy ilyen szolgálat, akik a kiskamaszoknak nyújt segítséget az élet több kérdésében, többek között a szexuális felvilágosítás terén is, annak érdekében, hogy életük kezdetén jó döntéseket kezdjenek hozni, hogy ennek a hatásai továbbra is jó eredményekkel, jó gyümölcsökkel járjanak. És aztán jönnek az egyetemisták, akikre nagyon nagy szükség lenne az életvédelembe, azért, mert meg a középiskolásokra is, hiszen már az ő korosztályukban adódnak ezek a helyzetek, hogy akár egy első alkalommal is megfoganhat egy baba az első szexuális kapcsolatnál, és nyilván, hogy nem tervezték esetleg még nem egy stabil párkapcsolatban, és hogy nehez érjük el idősebb korosztályok ezeket a fiatalokat. A saját korosztálybeliek lehetnének azok, akik felhívhatják a figyelmet a kortársaiknak arra, hogy vannak segítségnyújtó szervezetek, hogy ők hozzáforduljanak, ne az legyen az első, hogy titokban valamiképpen intézzük már el, hogy ne tudjon róla senki. És ezért keressük azokat a fiatalokat, akik erre nyitottak, hogy rövidebb, gyors talpaló képzéssel akár valami fajta ismereteket azért mégis tudjanak szerezni, hogy legyen valamennyi rálátásuk a problémára, és így tudják ezeket ajánlani. És hát várjuk a következő korosztályokat, akár a nagymamákat is, akik esetleg már nem tudnak úgy tevékenyen nagyon részt venni dolgokban, hogy legyenek ők akár, akik imádkoznak az unokáik születéséért, hogy legyenek újabb generációk, és hát persze nagy fontosságú lenne, hogy az életvédő szervezeteket is tartsuk úgy előtérben, hogy akár önkéntes munkával, vagy anyagi támogatással segítsük azt, hogy eredményesen és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani.
40 nap az életért, ami szeptember 24-én indul. Budapestről indult ez a kezdeményezés, de az évek során számos nagyváros csatlakozott. Kiket várnak ezekre az eseményekre?
Igen, Budapesten indultunk, és kezdettől fogva az volt a Istenhez a kérésem, hogy segítsen ezt a napi 12 órás szolgálatot megvalósítani, és az volt a vágyam, hogy óránként 2-3 imádkozó legyen a helyszínen. 9 kampányon vagyunk túl, tavasszal és ősszel vannak ezek a kampányok Budapesten, hát még a tavaszi kampányban is volt olyan óra, amikor valaki egyedül volt a helyszínen, de Isten jelenléte mégis megtapasztalható, mert valóban egyre több városból emelkednek fel olyan személyek hozzám hasonlóan, akik annyira fontosnak érzik ezt, hogy a saját városukban is elkezdik ezt az ima szolgálatot meghirdetni, és egy-egy olyan kórház előtt imabőjt, békés jelenlétet tartanak ők is. Nem minden városban van napi 12 órában, de ezeknek az elérhetősége szintén az említett honlapon 40napazéletért.hu oldalon megtalálható, kampányok címszó alatt. Jelenleg az őszi kampányban 8 város lesz, 3 új város csatlakozott, most a Karcag, Salgótarján és Szeged, de vannak olyan városok is most az őszi időszakban, akik most nem tartanak kampányt, de tavasszal újra lesz majd, ezek most háttérből imádkoznak. A többi város az őszi kampányban, az Budapest után említett Karcag, Kistarcsa, Salgótarján, Székesfehérvár, Szombathely és Zalaegerszeg. Tehát mindenki a hozzá közelebb eső helyszínre érkezhet, és hát nagyon vágyom arra, hogy egyre több településen akarják az élet kultúráját erősíteni ezzel az imádságos jelenléttel.
Kedves hallgatóink, Hajdani József nével, a 40 nap az életért ima szolgálat koordinátorával Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola című meséjének első részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Az ehetőház. A Futrinka utca végén, szinte már a mezőn, Ócska molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manófalvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manófalvi Manó megörökölte és házszámtáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manófalvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egy könnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre. Ablaküveg is került egy törött palack cserepeiből. Tűzhelyet agyagból tapasztott, s egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy ontotta a meleget.
Már nem is bánom, hogy a kalap elröbült a fejem fölül, gondolta Manófalvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik.
Egy baj volt csupán. A tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manófalvi Manónak unos untalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, Luttól seprőjével hadonászva. Ez nem megennivaló! Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tökházikó ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manófalvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás szalmafalvi lakos. Amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan ki csámcsoghat odakint? Manófalvi Manó el sem tudta képzelni. Mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, s a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manófalvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint csak belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manófalvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kis malac gurult, és torka szakadtából visított. Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manófalvi Manó a seprőjével. A malacka bánatosan nyöszörgött. Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat, különben is. Adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj beljebb. Kukoricalepény. Édes, drága kukoricalepény. Fél perc múlva csámcsogástól visszhangzott az egész tökház. Ez aztán üzik nekem, mondta a kismalac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó. És főleg, ne csámcsogj. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá. Hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbáld csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szája lenni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a luda, dőlt hátra a kismalac szuszogva. Még el is álmosodtam. Manófalvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt. Szent Szilva mag, kiáltotta Manófalvi Manó, most meg kibántott.
Senki,
cipákolt a kismalac.
Csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamennem.
Ejha, hát nincs otthonod?
Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola, és belőlem úgy sem lesz soha tisztességes disznó.
A derék Manó szíve megesett a kismalacon. Azt mondta hát neki. Tudod mit, te mazsola? Maradj itt nálam. Úgyis mindig egyedül vagyok. S ha csak nem fúj erre a szél egy-egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kismalac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manófalvi Manó nadrág szárába, és össze-vissza röfögött.
Manocska, kedves Manocska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna.
A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjon. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogy dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már. El is aludt a kályajukban.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola című meséjének első részével búcsúzunk tőletek, melyet Für Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az előző alkalommal a Szent Mise elején két köszöntést említettünk Szent Pál apostol szavai szerint, most pedig a harmadik, talán a legtöbbet használt köszöntési mondatról szeretnék egy pár szót mondani, Tarjányi Zoltán atya Mise Kalausz című könyvének elmélkedésének kapcsán. Az Úr legyen veletek. Ez szó szerint Rút könyvében szerepel, második fejezet, első verse, de megjegyzi a professzor úr, hogy a tartalmi gazdagsága később bontakozott ki, ugyanis ebben a köszöntésben, ebben a formulában az Emmanuel gondolatot fedezhetjük föl. Érdemes ezért fölidézni Ákász király idejéből, Krisztus előtt 8. században, a proféciát. A történet szerint Isten elküldi a prófétát Ákász királyhoz, hogy kérjen jelet az Úrtól, hogyha rá hallgat, vele lesz. A király azonban azt mondja, nem kérek, nem kísértem az Urat. Nem arról van szó, hogy bűnnek tartaná, hogy az Urat próbára tegye, hiszen pont az Úr mondja azt, hogy tegye próbára, hanem arról van szó, hogy Ákász hitetlen. Erre mondja a próféta, hogy Isten mégis ad jelet. Izaiás próféta 7. fejezetének 14. verse, íme a szűz fogan és fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el, vagyis akit jelnek ad az Úr, az a megváltó, Emmanuel. Azt jelenti, velünk az Isten. Milyen csodálatos, hogy sok száz évvel a megvalósulás előtt az Úr már elmondja, fölveszi emberi természetünket, végig éli életünket a születéstől a halálig, illetve pontosabban tovább folytatva a föltámadásig, és ezzel az emberi életbe mintegy belehozza az isteni erőforrásokat. Többről van tehát szó, hangsúlyozza a kiskönyvünk, az Úr legyen veletek elhangzásakor, mint egy köszöntésről. Nem csak köszöntés, hanem az Emmanuel gondolatnak az első ünnepélyes kihirdetése a mise elején. Később majd még háromszor hangzik el a liturgia alatt ez a köszöntés. Az evangélium fölolvasása előtt, és ugye magával az evangéliummal folytatódik, ahol Jézus szól hozzánk, és azt próbálja velünk közölni, hogy ő táplál bennünket szent igéje által. Majd a prefáció kezdetén, amikor hálát adunk az Úrnak, és elkezdődik a Szent Misének a kánon imádsága, vagyis az a rész, ahol az Úr közénk jön az Eukarisztiába, itt hangzik el újra, az Úr legyen veletek. Végül az elbocsájtáskor, a Szent Mise végén, amikor az Úr megáld bennünket, mint velünk levő Isten. Hangsúlyozza, hogy nem csak a templomban van velünk, hanem a templomon kívül is, mindennapi életünkben. Ezért tehát hozzá méltón kell élnünk, és használnunk kell éppen a Szent Misében is kapott erőforrásokkal megerősítve. Fontos arra is fölfigyelnünk, szól a professzor úr kis könyve, hogy az Emmanuel gondolat, vagyis hogy velünk az Isten, latinul így hangzik, Dominus cum nobis. A liturgikus köszöntésben egy kicsit másként ismerjük, Dominus vobiscum. Tehát ez, az Úr legyen veletek. Arra utal ez az ünnepélyes forma, amire már előzőleg is többször rámutattunk, hogy a pap a Szent Misében nem csak a jelenlévők gyülekezetének az elnöke, latin kifejezéssel in persona ecclesiae, hanem in persona Christi is, vagyis Krisztus megjelenítőjeként beszél és cselekszik. Megjegyzi a professzor úr, hogy néha ez olyan furcsa, hiszen mintha úgy beszélne a pap, hogy nem tartozik az emberi közösséghez. Ezért mondja például majd később, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével. Megjegyzem, sok kollégám próbál ezen enyhíteni, és rosszul, hogy köszöntsük egymást a béke jelével. Elfeledkezik erről a misztériumról, erről a titokról, hogy a pap Krisztust képviseli. Aztán a Szent Mise végén arról szól a pap, hogy menjetek békével, mintha ő neki nem kéne békével menni, megint csak nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a pap Krisztus nevében beszél az egész Szent Misén. Ő Krisztus személyi megjelenítője. A köszöntés ebben a sokrétű mélységben válik valódi, liturgikus, kultikus nyitánnyá. Az üdvözlés annak a lélegzett elállító igazságnak a kihirdetése, Emmanuel, velünk az Isten. A Szent Misében nem a pap igazságaival, nem a pap által hirdetett saját szempontjaival, hanem Isten igazságával táplálkozhatunk, az ő isteni életéből részesülhetünk. Kedves rádióhallgatók, ezután következik a Szent Misének a bűnbánati része. Visszatérek egy pár gondolatig a Szent Mise magyarázatához, Dobszai László professzor úrnak a kiskönyvéhez. Ő ezt írja erről a bűnbánati cselekményről. A legliturgikusabb bűnbánati cselekmény a Szent Mise előtti ünnepélyes szentelt víz hintés, amelyet nagyon kevés helyen használnak már. Visszaemlékszem, plébános koromban első vasárnaponként használtam egy egyházi közösségben. A következő azonban, amit megjegyez, mióta ezt ritkábban végzik el, a bűnbánat felindítása inkább szavakban, közös imádságokkal szokott történni. Természetesen, ez a közgyónás nem elegendő a súlyos bűnök eltávoztatásához, de segít abban, hogy bűnös voltunkat megvalva, sebeinket Isten előtt föltárva a mennyei orvosra bízza gyógyulásunkat. Megjegyzem, hogy a súlyos bűnöknek az eltörlésére a Szent Jónás a megfelelő lehetőség. És hát beszéltünk már arról az előbbiek során, hogy a templomba való belépéskor a szentelt vízzel való keresztvetés szintén a bűnbánat jele. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a bűnbánat most nem egyes bűneinkre vonatkozik, itt is megjegyzi a tanár úr, hogy ez a gyónás. Az a rövid csend, amelyben a pap felszólítása után megvalósul, nem elég arra, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, de elég arra, hogy komolyan magunkba nézve őszintén elismerjük, hogy bűnösök vagyunk, hiszen Szent János apostol is ezt írja az első levelében, aki azt mondja magáról, hogy nincs bűne, az magát csalja meg, és nincs benne igazság. Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban megkegyelmez. Ezt a lelkületet tárjuk föl a Szent Mise elején, azzal, hogy azt mondjuk, bűnösök vagyunk, az egyház közösségében, minden szentjei előtt. Kedves rádióhallgatók, érdemes erről elbeszélgetni még majd, hogy hogyan is használjuk ki ezt a pár pillanat bűnbánati vallomást. Ezzel szeretném folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.